Isten igéjét ezen a mai délelőttön. Lukács evangéliuma 10. fejezetéből fogjuk olvasni, mégpedig a 25. verstől a 37. versig. Így hangzik az élő Isten szava, tehát Lukács evangéliuma 10. fejezetéből a 25. verstől. Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és egy rablók kezébe esett. Akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki. Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fere barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Idáig az ige, imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, köszönjük a te igédnek a mélységeit, és kérünk, hogy bontsd ki számunkra ma a te üzenetedet, mert szeretnénk mi is elmenni és hasonlóképpen cselekedni, hogy megtudja a világ, hogy te küldtél el bennünket. Amen. Foglaljunk helyet. Az Ahogyan Jézus című sorozatunkban járunk folyamatosan, és hogyha van olyan ige szakasz, ami Urunk hozzáállása és szíve teljesen nyilvánvalóvá válik, akkor ez az. Úgyhogy ehhez a szakaszhoz igazán méltó ez a gondolat, hogy szeretnénk úgy tenni a dolgainkat, és szeretnénk gyülekezetként úgy jelen lenni a környezetünkben, ahogyan Jézus. Egy olyan példázatról van szó, amely annyira mélyen beágyazódik a kultúránkba, hogy talán alig van olyan ember, aki ne ismerné ezt a kifejezést, még akkor is, hogyha nem Krisztus követője, akkor is alig vannak úgy néhányan, akik ne ismernék azt a kifejezést, hogy az irgalmas samaritánus. A samaritánus az ókori zsidóságban egy szitok szó volt. A samaritánusok a zsidók szemében megvetett, lenézett népcsoport voltak, hogyha valakit a samaritánusokhoz hasonlítottak, az nem volt bizalomgerjesztő, az nem vették túl jó néven. Mégis ennek a példázatnak az üzenete az olyan mélyen rávilágít arra, hogy Isten hogyan szeret bennünket, és a menny képviselőitől, vagyis Krisztus követőitől milyen magatartást vár el, annyira mélyen rávilágít erre, hogy az irgalmas samaritánus a mi kultúránkban a legmélyebb szeretet és irgalom kifejezése lett. Ezért aztán, amikor arra a kifejezésre hivatkozok majd, hogy irgalmas samaritánus, akkor ezt mindig ebben az utóbbi értelemben értem. Nem az ókori zsidó nézőpontból, hanem a mai nézőpontból tekintünk erre a kifejezésre, mert ez Jézus vágya. Ki az én fele barátom? Értsd, kit kell szeretnem? Ezért is adtam a mai igehirdetésnek ezt a címet. Mert hogy Jézust bevonják egy vitába. Annyira sokszor bevonják Jézust különböző vitákba, és ő soha nem hátrál ki ezekből, mert mindig fontosabb neki az az ember, aki bár vitatkozó szándékkal áll hozzá, de Jézus mégis az embert látja benne, akit még meg lehet menteni. Mert amíg egy embernek vannak kérdései Istenre vonatkozó, amíg azt az embert még meg lehet nyerni Isten országa számára, még akkor is, hogyha ez egy vitatkozó helyzetet kíván. Ki az én fele barátom, vagyis kit kell szeretnem? Jézus pedig meglepő módon nem direktben erre a feltett kérdésre válaszol. Nem azt mondja, hogy a te fele barátod pedig ez és ez. És nem véletlen, hogy nem direkt módon válaszol a farizeus kérdésére. Mert a farizeusok lelkülete egy olyan lelkület volt, amely a mai napig itt van, jelen van a keresztények körében is. A farizeusi lelkület kategorizált, válogatott az emberek között a saját kényére, kedvére, és ezek alapján kialakította azokat a kategóriákat, hogy kit is kell szeretnünk. Hát Jézusnak nem egy esetben kell őket kiózanítania, például ilyen gondolatokkal, hogy ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor mi a jutalmatok? Vagy amikor arról beszél, hogy a barátait mindenki könnyen meghívja magához vendégségbe. De hívd meg azokat, akiket nem ismersz, hívd meg azokat, akik az utca sarkon áldogálnak, és akkor kincsed lesz a mennyben. Tehát a farizeusok válogattak, kategorizáltak, ki az, akit számukra a legkönnyebb szeretni. Ezért tehát, ahogyan Lukács elénk is tárja, egyrészről ez egy vita helyzetben történik, ez a beszélgetés, itt hangzik el a példázat, másrészről a farizeus lelkülete a kísértés szándékával állt Jézushoz, sőt, később azt olvastuk, hogy igazolni akarta magát. Tehát a kísértés és az önigazolás szándékával jött ez az ember Jézushoz. Önigazolás. Ugye jól csinálom? Ez az ember nem akart más, mint hogy azt, hogy Jézus, akinek a személye még kétséges a számára, nem tudni, hogy igazat mond-e vagy sem, nem tudni, hogy nem a legsúlyosabb tévtanító és Isten káromló-e, vagy esetleg a messiás, és ezzel a lelkülettel ki akarja mondatni Jézussal, hogy te jól csinálod, te jó vagy. A farizeusok ezt szerették hallani. Te jó vagy, te egy jó hívő vagy, jól szereted így Istent, és akkor így már rendben is vagy. Na pont azért, hogy ez ne történjen meg, pont ezért Jézus ezt a kérdést átforgatja, és ez az átfordítás ennek a farizeusnak gyökeresen megváltoztathatta az életét. Azt nem tudjuk, hogy megváltoztatta-e, de Jézus a válaszában átadott ennek az embernek egy lehetőséget, hogy megváltozzon az élete. Úgyhogy most röviden szeretném értelmezni ezt a példázatot, hogy miért is mondom ezt, amit mondok, aztán pedig három hozzáállást fogunk megvizsgálni, amely a mai irgalmas samaritánusokra értelmezhető. Tehát a kérdés így hangzik. Ki az én fele barátom? Miért hangzik el ez a kérdés? Hát azért, mert amikor az a kérdés, hogy hogyan nyerhetek örök életet, ez egyébként a legjobb kérdés. Hogyan mehetek be a mennybe? A lehető legjobb kérdés. Ez a kérdés mindig akkor hangzott el Jézus felé, amikor azt akarták rábizonyítani, hogy nem a törvénynek megfelelően tanít. És Jézus erre a kérdésre rendszeresen visszadobja a labdát, és azt kérdezi, hogy van megírva a törvényben. És amikor egy törvénytudó vagy farizeus felé hangzik ez a kérdés, akkor ez mindig azt jelenti, hogy ismerette a törvényt? Ismered az Isten igéjét? Te, aki magad a törvénytudónak nevezed, és azt gondolod, hogy rendben vagy, és jól szereted az Istent, te ismered azt az Istent, aki a törvényben kijelenti magát a számodra? És általában ezekre a kérdésekre jól megfeleltek a törvénytudók. Nem sokszor maradtak ebben alul. Jézusnak újra és újra azonban arra kellett rávilágítania, hogy a törvénynek a szívéig nem jutnak el. Ki az én fele barátom, mert azt mondja az Isten igéje, hogy akkor élek kedves életet Istennek, hogyha szeretem őt teljes szívemből, és a fele barátomat, mint magamat. Adódik tehát a kérdés, hogyha ez az út vezet a mennybe, hogy szeressem a fele barátomat úgy, mint magamat, ki az, akit a fele barátomnak tekinthetek? Kit kell úgy szeretnem, mint magamat? Jézus válasza pedig úgy hangzik, hogy ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Értsd, kiviselkedett fele barátként. Kiviselkedett fele barátként a rablók kezébe esett emberrel. A kérdés tehát Jézus átfordítja, de nem véletlenül, nem elsiklik a kérdés mellett, hanem arról, a fókuszról, hogy kategorizálni tudnánk az embereket, hogy ő méltó a szeretetre, ő nem méltó a szeretetre, őt könnyű szeretnem, tehát szeretni is fogom. Jézus átfordítja abba a felvetésbe, hogy ki viselkedik fele barátként. Mit jelent valakit fele barátként szeretni? Jézus kérdését tehát úgy is lefordíthatjuk, hogy ki tekintett úgy a rablók kezébe esett emberre, mint a fele barátjára? Ki tekintett úgy a rablók kezébe esett emberre, hogy ő a fele barátom, akit szeretnem kell? És jön a válasz, hogy hát természetesen az, aki irgalmas volt hozzá. A valódi kérdés tehát nem az, hogy kire tudom én azt mondani, hogy ő a fele barátom, és a többiek nem, tehát őt kell szeretnem, a többieket pedig nem, hanem az, hogy az emberek mikor érzik úgy, hogy mi szeretjük őket. Mikor érzik azt, hogy mi úgy tekintünk rájuk, mint a fele barátainkra. Mert az emberek Isten szeretetének a hiányában arra vágynak, hogy fele barátként tekintsenek rájuk. A valódi kérdés tehát az, hogy mikor viselkedünk úgy, mikor mutatunk olyan szeretetet az emberek irányába, hogy azt fogják érezni, hogy ennek az embernek én a fele barátja vagyok. Mikor válik olyanná a viselkedésed, amely meggyőzi az embereket arról, hogy szereted őket, úgy, mint magadat. Úgyhogy ezt a kérdést fogjuk körbejárni. A bevezető gondolatokhoz zárszóként. Miért mondom azt, hogy a valódi kérdés Jézus szerint az, hogy te mikor viselkedsz fele barátként? Azért, mert az egész példázatot, az utolsó mondat értelmezi a számunkra. Az pedig egy felhívás cselekvésre. Menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Tehát, ha úgy tetszik, a példázatnak két szereplője van. Hát a valóságban több, de két főszereplője van. A rablók kezébe esett ember, és az irgalmas samaritánus. A példázatok mindig olyan igénnyel hangoznak Jézus szájából, hogy valamelyik helyzetbe bele tudod helyezni önmagadat. Most az a kérdés, hogy Jézus vajon mit akart, hogy a farizeus és most mi, melyik szerepbe helyezkedjünk bele? Az a felhívás, hogy menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Természetszerűleg nem a rablók kezébe esett ember szerepére vonatkozik. Nem arra vonatkozik, hogy menj el, és hagyd, hogy jól megverjenek. Aztán meg várd, hogy valaki segítsen rajtad. Hanem menj el, és legyél te is olyan irgalmas, mint a példázatbeli samaritánus. Jézus tehát nem véletlenül fordítja át ennek a farizeusnak a kérdését, hanem azért, mert hiába ismerte jól ez az ember a törvényt, nem jutott el Isten szívéig, hogy a valódi kérdés az, hogy mikor fognak úgy tekinteni rád az emberek, mint a fele barátjukra. Mert a fele baráti kapcsolat az kölcsönös. Olyan nincs, hogy két ember közül az egyik valakinek a fele barátja, a másik meg nem a fele barátja. A fele baráti viszony az egy kapcsolat. A kapcsolat két ember között jön létre. És ezt fogjuk most megvizsgálni, hogy hogyan jön létre ez a kapcsolat, és mit kíván a mi részünkről. A következőkben tehát három dologról fogok beszélni. Az első az lesz, hogy az irgalmas samaritánusok tudják, hogy ugyanazon az úton járunk, és ezért ugyanazokkal a rablókkal találkozhatunk, mint a környezetünk. Másodszorban arról szeretnék beszélni, hogy az irgalmas samaritánusok nem mérlegelik, hogy méltó-e a másik ember a szeretetükre. Harmadsorban pedig arról szeretnék beszélni, hogy az irgalmas samaritánusok szeretete meghív az ő Istenükkel való találkozásra. Hát ezt a hármat nézzük akkor pontról pontra. Ezt olvastuk Lukács evangélium a 10. fejezetében a 30-33. versben. Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá, és meglátta, megszánta, és felvette a saját állatára. Emberek utaznak. Emberek járják az életük útjait, és úton vannak. Mint ahogy mi is. Folyamatosan járjuk a saját életünk saját útjait. És eközben, az úton járás közben különböző helyzetekbe kerülünk, különböző események érnek el bennünket. A farizeusi lelkület olyan veszélyes lelkület, amely mindannyiunk számára veszélyként leselkedik. Jézus szembeállítja a farizeusi lelkületet az irgalmas samaritánusoknak a lelkületével. És azt mondja, hogy a farizeusok kategorizálnak, az irgalmas samaritánusok pedig szeretnek. Óriási a különbség. Hogyha közel akarnánk hozni ezt a Jézus által felvázolt helyzetet a napjainkhoz, akkor a példázat valahogy úgy hangozna, hogy egy ember Debrecenben sétált a Bartók Béla úton, illetve jobban mondva vezette az autóját a Bartók Béla úton, és egyszer csak autóbalesetet szenvedett. Történetesen arra ment egy lelkipásztor, Pafkó Tamás, meglátva a füstölgő és lángba boruló autót, tovább ment. Történetesen egy dicsőítés vezető is járt azon az úton, legyen mondjuk Máté István. Ő is meglátta az akkor már lángokban álló autót, és ő is tovább ment. És aztán jött az utca embere, aki azonnal megállt, természetes módon, és bevitte a kórházba az addigra már súlyos sérüléseket szenvedett embert. Erről van tehát szó. Ott van két ember, akinek értelemszerűen kötelessége lenne a segítség. Éppen az Istennel fakadó kapcsolatukból kötelességük lenne a segítség. Csak hogy ezen a ponton ez a példázatbeli pap, vagy lelkipásztor, és lévita, vagy dicsőítés vezető olyan szempontból ismerik Istent, ami eltorzítja az ő Istenről való tudásukat. A papok és a léviták számára rituális előírás volt, hogy nem érhetnek hozzá halott vagy halottnak tűnő emberhez, csak azzal a kitétellel, hogy akkor egy időre karanténba kell vonulniuk, elkülönítve kell lenniük a néptől, és eközben nem tudják végezni az Isten tiszteleti szolgálatot. Ezért tehát nagyon komolyan kellett venniük ezeket a rituális előírásokat, hogy végezni tudják Isten felé a szolgálatukat. Tehát nem teljesen alaptalan, vagy nem puszta gonoszság az, ami miatt ez a két ember elkerüli a bajba jutott embert. Csak a fejükben az Isten szeretetével kapcsolatban más kép rajzolódik ki, mint amit Isten szeretne, mint ami a törvény lényege, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. Az lebeg ezeknek az embereknek a szeme előtt, hogy de hát én szeretni akarom Istent, és hogyha most ez a félholt ember megakadályoz abban, hogy én szeressem Istent, vagyis a szolgálatomat tudjam végezni a templomban, mert hogy ugye tartanak a szolgálatuk felé, hogyha megakadályoz engem ez a félholt ember, akkor nem tudom úgy szeretni Istent, mint ahogy ez a feladatom lenne. Csak hogy Isten rá akar világítani a számukra, hogy számomra az ember áll a középpontban. És ez soha nem volt másképp. Isten soha nem írja felül a saját törvényét. Nem írja felül a rituális tisztaságra vonatkozó előírásokat. De a törvényben is, az Isten törvényében is az emberi élet védelme minden mást messze megelőz. Sőt, nem csak az emberi élet, hanem úgy egyáltalán az élet védelme. Hát Jézus is máshol azt mondja a farizeusoknak, hogyha egy állatot szombaton a gödörbe esik, akkor nem mész oda kihúzni azért, hogy a szombat törvényét meg ne szegd. Az életvédelme mindig felette áll az összes többi törvénynek. De ezeknek az embereknek a fejében, a pap és a lévita fejében Isten szeretetéről valamilyen más kép élt. Jézus pedig ki akarja józanítani ezt a törvénytudót is, hogy nem jól gondolsz Isten szeretetére. Érzitek ennek a tragikumát? Nem gonosz volt ez a két ember úgy nettóban, hanem mást hittek arról, hogy mit jelent teljes szívükből szeretni az Urat. Jót akartak ők, szeretni az Urat teljes szívemből, teljes erőmből. Megyek szolgálni, megyek a templomba, és nem akarom, hogy ebben bármi megakadályozzon. Jézus üzenete pedig rendkívül élesen az, hogy ha így cselekszel, és nem az ember áll a szolgálatod középpontjában, az, hogy felemeld azt, aki szükséget szenved, akkor valamit nem értettél meg, hogy engem hogyan kell valójában szeretni. Úgy is mondhatnám, hogy Isten kibírja azt, hogyha néhány napig nem teljesítheti egy pap vagy egy lévita a szolgálatát. Isten kibírja azt, hogyha egy lelkipásztor vagy dicsőítés vezető elkésik egy Isten tiszteletről azért, hogy kórházba vigyen egy súlyos sérültet. Egy úton járunk tehát. Mindannyian ugyanazokat az utakat járjuk, és ezért mindannyiunkkal megtörténhetnek ugyanazok, mint a bajba jutott emberrel vagy emberekkel. Akkor szélesítsük itt most ki ezt a példázatot. Arról van szó, hogy a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton utazók járnak. Egy zsidó ember, akiről nem tudunk más, csak azt, hogy ment le Jeruzsálemből Jerikóba ezen az úton. De nem teljesen egyedül jár ezen az úton, mások is járnak ezen az úton. Például rablók járnak ezen az úton, például papok, léviták, meg samaritánusok járnak ezen az úton. Tehát amikor az útjainkat járjuk, akkor ott nem egyedül vagyunk. Együtt vagyunk az emberekkel a környezetünkből. És tudjátok, hogy miben áll az irgalmas samaritánusnak a leghatalmasabb felismerése? Abban áll, hogy ez az ember felismerte, hogy nem egyedül jár az élete útjain, és hogyha kicsivel előbb ér oda, ahhoz a ponthoz, ahol ez az ember a rabló kezébe esett, akkor most ő feküdne ott félholtan, megverve, nincstelenül. Na ez a felismerés vezeti őt arra, hogy segítenem kell. Mert hogyha mindannyian együtt járunk ezen az úton, ha együtt járjuk az életünk útjait, a barátainkkal, a rokonainkkal, a munkatársainkkal, az utca emberével együtt járjuk az útjainkat, akkor mi fogja meggátolni a rablókat abban, hogy egyszer éppen akkor törjenek ránk, amikor mi érünk arra a pontra? Honnan tudhatjuk, hogy velünk nem történhet meg ugyanaz, mint ami a rablók kezébe esett emberre? Az irgalmas samaritánusnak a felismerése Jézus szájából úgy hangzik, hogy azért kell segítenem, mert hogyha egy picivel előbb én érek oda, akkor most én feküdnék ott félholtan, teljesen kifosztva, és nekem lenne szükségem arra, hogy segítsek. És semmi nem garantálja, hogy legközelebb nem én leszek az. Hát ezért mondom, hogy a felebaráti kapcsolat az kölcsönös. A felebaráti kapcsolat az mindig két ember között áll fenn. Olyan emberek között, akik felismerik azt, hogy most arra van szükség, hogy rám tekinthessen valaki úgy, mint felebarátjára. Hogy most én lehessek valakinek a felebarátja. Mert legközelebb én fogok rászorulni arra, hogy felebarátként tekinthessek valakire, amikor én fogok szükséget szenvedni. Ezért a mai első igazság, amit megállapíthatunk, így hangzik. Az irgalmas samaritánusok tudják, hogy ugyanazon az úton járunk, és ugyanazokkal a rablókkal találkozhatunk. Az irgalmas samaritánusok tudják, hogy ugyanazokon az utakon járunk, és ugyanazokkal a rablókkal találkozhatunk. Hozzuk egy kicsit közelebb magunkhoz ezt a helyzetet. Remélhetőleg nem valószínű, hogy félholtra vernek bennünket, de az is elképzelhető, azért emberek jártak már így az életük során. De az, hogy azok az emberek, akikkel egy úton járunk, időnként nagyon nagy szükséghelyzetbe kerülnek, ez biztos. És az, hogy miközben járjuk az útjainkat, elképzelhető, hogy legközelebb mi fogunk nagyon nagy szükséghelyzetbe kerülni, olyanba, ami egyenlő erősségű azzal, mint hogyha félholtra vernének bennünket és kifosztanának, hát ilyen helyzetek majdnem biztos, hogy jönni fognak. Mert mindannyian éltünk már át az életünk során, az utunk járása során éltünk már át olyat, amikor úgy éreztük, hogy most ott fekszem a porban, és úgy érzem, mintha félholtra vertek volna. És az a kérdés, hogy ilyen esetben lesz-e olyan, aki lehajol hozzánk? Aki azt mondja, hogy én azt akarom, hogy ennek az embernek a fele barátja lehessek. Én úgy tekintek erre az emberre, mint a fele barátomra. Tudom, hogy kit kell szeretnem. Azt az embert, akivel egy úton járok, és ugyanabba a szükséghelyzetbe kerülhetek. Egyszer ő, egyszer én. Hát ezért mondja Jézus Márk evangéliuma második fejezetében, a 17. versben, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Jézus azért jön, hogy a szükséghelyzetben lévőket felkarolja, és utat mutasson számukra önmagához, a végső megoldáshoz. A mai keresztényeknek akkor válik a missziójuk totálisan hiteltelenné, hogyha elfelejtik, hogy valaha ők is voltak betegek. Vagy hogyha azt gondolják, hogy azért, mert valaha megtértek egyszer Jézushoz, azért ők már soha nem lesznek betegek. Már nem csak fizikai értelemben, hanem szellemileg, lelkileg. Hogy ők már innentől kezdve nem élhetnek át mélypontokat és kríziseket. Na, ha ezt a gondolatot beengedjük a szívünkbe, abban a pillanatban elvesztettük Jézust. Mert Jézus azért jön, hogy a betegeket hívja. És hogyha valaki olyan attitűddel rendelkezik, hogy hát igen, valaha én beteg voltam, de bezzeg most, nézd rám. Szinte egy tökéletes ember. Hát, a szintét csak azért tesszük hozzá, mert a kötelező szerénységhez hozzátartozik. De igazából, hát keresni se, vagy keresve se lehetne találni jobb embert nálam. A valóság azonban az, hogy otthon, a saját csendességedben, a saját mélypontjaidban nagyon is tudod, hogy nem vagy tökéletes. Nagyon is tudod, hogy időről időre nagyon beteg vagy. Csak tudod, hogy hova kell menni, hogy ki az, aki meg tud gyógyítani. Ez pedig Jézus. Ez különböztet meg bennünket a még nem hívőktől. Nem az, hogy tökéletessé váltunk, hanem hogy úton vagyunk a tökéletességbe. És így a tökéletesség sugárzik ránk, és időnként a tökéletesség megvillan rajtunk. És ezt látják meg az emberek. A mennynek azt a sugárzását, ami számunkra valóság. De ez nem azt jelenti, hogy azt mondhatnánk, hogy mi már kész vagyunk. Elértünk a tökéletességre. A betegeknek van szükségük orvosra, és Jézus ezért jött. Tehát, remélhetőleg senki nem fog közülünk komolyabb házassági krízisbe esni. De mi van, ha mégis? Mi van, hogyha úgy érzed egy pillanatban, majd egyszer, vagy akár most, hogy olyan krízisben vagyok, hogy úgy érzem magam, mint a félholtra vert ember. Amíg fenntartod a tökéletességnek a látszatát, sem Jézus nem tud hozzád férni, sem a környezetedben lévő irgalmas samaritánusok. Hogy menekülne meg akkor a házasságod? Az emberek, akikkel egy úton járunk, beleesnek ilyen gödrökbe. Tönkre megy a házasságuk, nem bírnak a gyerekeikkel, nem bírják a munkahelyi stresszt, úgy érzik, hogy összeszakadnak alatta, úgy érzik, hogy nincs kedvem oda menni még egyszer arra a helyre, mert megbolondulok. Úgy érzik vajon magukat ezek az emberek, mint akiket félholtra vertek és kisemmiztek? Olyé. Nagyon is. Itt vannak a környezetünkben a félholtra vert emberek. Nincsenek messze. Nem maradtak ott az ókorban a Jerikói úton. Itt vannak ma is azok az emberek, akik úgy érzik magukat, hogy nincs tovább. Sőt, lehet, hogy azt sem tudják, hogy milyen súlyos az a helyzet, amibe beleestek. Mert már úgy vannak, mint akik csak kóvályognak. Súlyos, nagyon súlyos, egzisztenciális anyagi krízisbe is kerülnek emberek a környezetünkben. Mint akiket kifosztanak a rablók. Vannak tehát olyanok a környezetünkben, akik azt igénylik, hogy úgy tekintsünk rájuk, mint a fele barátunkra, akinek segítségre van szüksége? Hát természetesen. Tele vagyunk félholtra vert emberekkel. Itt vannak a környezetünkben. És ezek az emberek arra várnak, hogy valakire fele barátként tekinthessenek. Úgyhogy rajtunk áll a világ szeme, hogy azt tudjuk-e mondani, hogy mi úgy szeretjük a fele barátainkat, mint magunkat. És aki szükséget szenved, az tud-e ránk úgy nézni, mint a fele barátjára. Mert az irgalmas samaritánusok tudják, hogy ugyanazon az úton járunk, és ugyanazokkal a rablókkal találkozhatunk. Menjünk tovább. A 10. fejezet 33-35. Versében ezt olvastuk. Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és gondját viselte. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. Az irgalmas samaritánusok nem kategorizálnak, és nem teoretikusan, elméletben gondolkodnak. Nem azt mondják, hogy hát az én felebarátom, hát ez egy annyira jó kérdés, hogy üljünk le egy kávé mellé, és beszélgessünk erről, hogy ki az én felebarátom. És aztán fölállnak 2 óra múlva, és azt mondják, hogy jót beszélgettünk erről, most már tudom, ki a felebarátom. Aztán, amikor ott van a félholtra vert ember, akkor azt mondják, most vajon ez a fele barátom, vagy nem a fele barátom? Meg kéne vizsgálni még ezt a kérdést néhány könyv fölött, meg még egy kávé fölött, hogy tényleg ez. Az irgalmas samaritánusok számára Jézus nagyon praktikus, nagyon gyakorlati tanást ad, sőt, felszólítást. Menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj! A szeretetünk cselekedetekben valósul meg. A szeretetünk Isten iránt, és a fele barátaink iránt is a cselekedeteinkből mérhető le. Ez evangéliumi keresztény fülnek már-már ilyen vékony jég, mint hogyha afelé tendálnánk, hogy azt mondanánk, hogy a cselekedetek által üdvözülünk. Nem ezt mondom. Mert hitáltal üdvözülünk, de a hitünk cselekedetekben lemérhető. A hitünk cselekedetekben mutatkozik meg, hogyan szeretjük Istent, és hogyan szeretjük a körülöttünk lévő embereket. Hát nézzük, hogyan szerette ez az ember a szükséghelyzetbe került embert. Időt, pénzt és törődést nem kímélve szerette az ő fele barátját. Idő. Biztos, hogy voltak másféle korok is, de ma egy olyan korban élünk, amikor az idő az egyik legdrágább értékünk. Hát amikor már újra és újra arról kell beszélni, hogy töltsél minőségi időt a feleségeddel, a férjeddel, a gyerekeiddel, akkor ezzel azt mondjuk, hogy az idő az egyik legdrágább értékünk. Na most, ez a férfi, ez az irgalmas samaritánus, hogyan áldozott időt erre a rablók kezébe esett emberre? Hát úgy, hogy nagy valószínűség szerint ő nem pont abba a fogadóba tartott, mint ahol arra a fél napra végül kikötött. Valószínűleg volt egy jól meghatározott úti célja, ami felé tartott, céltudatosan természetesen, de amikor a szeretet cselekedete más diktált, akkor a rendkívül drága idejéből odaáldozott erre az emberre. Mert hogy azt olvastuk, hogy elvitte a saját állatán a fogadóba, és másnap azt mondta a fogadósnak, hogy amikor visszatérek, akkor még megadom neked, amit ráköltesz. Tehát az estét ez az ember ezzel a vadidegen emberrel töltötte, aki szükséget szenvedett. Akihez semmi más nem kötötte, csak az a közös tapasztalat, hogy egy úton járunk, és ugyanazokat a szükséghelyzeteket szenvedhetjük el. Tehát időt fordított rá, nagyon súlyosan. Egy fél nap kiesett az életéből. Milyen drága számunkra egy fél nap, nem? Hát sokszor néhány perc drága, néhány óra. Hú, de egy fél nap, hogy egy vadidegennel foglalkozzak és törődjek vele. Aztán pénzt áldozott rá. Nyilván fizette annak az éjszakának a szállásdíját, annak az estének a vacsora költségét, a bor, amit ráöntött, a kötszer, amivel bekötözte, ez mind pénz, pénz, pénz. És amikor azt mondja a másnap a fogadósnak, hogy ha visszatérek, amit még ráköltöttél, megadom neked, ez megint pénz, pénz, pénz. Sőt, migátolhatott meg egy ravasz fogadóst abban, hogy ne mondja azt, hogy 100 000 forintot kellett ráköltenem, úgyhogy valójában csak 3 000-et költött rá. Tehát akkora bizalommal volt ez az irgalmas samaritánus a számára ismeretlen ember felé, hogy az döbbenetes, és ettől ment olyan mélyre a mi kultúránkban ennek a példázatnak az üzenete. Mert döbbenetes, amit ez az ember cselekszik. Aztán törődés. Idő, pénz és törődés ott volt mellette, amikor szüksége volt rá. Ott hagyhatta volna a fogadósnak még aznap este. Hát mibe telt volna? Itt megalszik ez az ember, a fogadós majd gondját viseli. De valószínűleg akkor olyan fokú törődésre volt szüksége, amit más nem tudott volna megadni a számára. Mert nem mindenkiben van az irgalmas samaritánusok lelkülete. Aztán felmerül itt egy érdekes kérdés. Szokták mondani, hogy a Jeruzsálemből Jerikóba vezető út az annak idején híresen veszélyes volt. Minek ment arra ez az ember? Lehetett volna más utat is választani, nem olyat, amiről lehet tudni, hogy arra rablók vannak. Foglalkozik ezzel az irgalmas samaritánus? Nem. Egyáltalán. Ezzel a szemponttal nem foglalkozik. Hogy jutott oda az az ember? Ja, hát mert hogyha úgy jutott oda, hogy tudta, hogy nem kellene arra mennie, meg azt is tudta, hogy ez veszélyes út, meg hát egyébként is miért nem vitt magával botot, vagy kardot? Úgy, hogy magára vessen, majd összeszedi magát valahogy. De az irgalmas samaritánustól láthatóan ez a fajta mérlegelő, ítélkező lelkület annyira messze esik, hogy fel sem merül. Úgyhogy a mai második megállapításunk így hangzik. Az irgalmas samaritánusok nem mérlegelik, hogy méltó-e a másik ember a szeretetükre. Az irgalmas samaritánusok nem mérlegelik, hogy méltó-e a másik ember a szeretetükre, hanem hogyha ez a két dolog együtt áll, hogy ugyanazon az úton járunk, és ugyanazokat a szükséghelyzeteket élhetjük át. Ha ez a kettő együtt áll, és mi szemtanúi vagyunk ennek a szükséghelyzetnek, akkor nem mérlegelünk, hanem cselekszünk. Ez elég kemény feladvány. De Jézus a tanítványaitól ezt a lelkületet követeli meg. Mégpedig azért, mert az ő lelkülete ilyen. Ézsaiás könyve 42. fejezetében ezt olvassuk. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Kétszer hangzik el ebben a rövid igében, hogy a szolga a törvényt hirdeti. A törvénynek megfelelően cselekszik. És hogyha azzal, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, ezzel hirdeti a törvényt. Hogyha ez a messiásnak a lelkülete, akkor a messiás követői lelkületének és cselekedeteinek ehhez kell idomulniuk. Mert valamikor az életünk során mi is úgy éreztük magunkat, hogy az életünk lassan összeroppan. Hogy az életünk lassan kialszik. Úgy éreztük magunkat, mint a megrepett nátszálak. Kinek nem voltak kérdései, mielőtt Jézushoz jött? Ki ne élt volna át megoldhatatlannak tűnő helyzeteket, amikor Jézushoz jött? Kinek ne lettek volna krízisei azelőtt, hogy Jézushoz jött, és ami miatt Jézushoz jött? Tudjuk, milyen megrepett nátszálnak lenni. Tudjuk, milyen füstölgő mécsesnek lenni. De a messiás nem úgy reagált ránk, hogy mi ez, mert semmire való, ki kell dobni. Meg van repedve, veszünk újat. Vagy amikor éppen alig pislákolt már, alig volt számunkra remény, Jézus nem azt mondta, hogy hát fújd el, találunk majd jobbat. Hanem azt mondta, hogy érte érdemes. Érte még az életemet feláldozni is érdemes. Egy megrepett nátszálért, egy füstölgő mécsesért. Ezért tehát az irgalmas samaritánusok nem mérlegelnek, hogy méltó-e a másik ember a szeretetükre. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert Jézus mérlegelt akkor, amikor felment a keresztre. Pavkó Tomiért nem éri meg. Nem rossz, nem rossz. De találok nála jobbakat, akikkel majd megtöltöm a mennyet. Mit küzdjek vele? Mit kínlódjak vele? Már most látom, megtér, én megmentem, feláldozom érte az életemet, aztán utána még éveken keresztül kínlódni fog egy pár dologgal az életében. Hát megéri ezért feláldoznom az életemet? Körbenézett és azt mondta, hogy vannak nála jobbak, akikért megéri. Nem, dehogy is. Mert egyébként mindannyian behelyettesíthetnétek a saját neveteket. És mindannyian úgy voltunk ott az úton, félholtra verve, kisemmizve, Jézus nélkül, mindannyian úgy feküdtünk ott, hogy amúgy nem érné megértünk pénzt, időt, energiát, meg a messiásnak az életét feláldozni. Egyszerűen nem érné meg. De Jézust a szeretete sokkal messzebb viszi ennél, és azt mondja, hát hogy ne érné meg? Lehet, hogy botladozva, lehet, hogy évek kínlódása által, de én ebből az emberből olyan embert fogok faragni, aki továbbadja majd ezt az üzenetet, hogy ne félj, hogyha egyedül vagy ott a Jerikói úton, mert el fognak jönni az irgalmas samaritánusok, mert el fognak jönni Jézus követői, és téged is felemelnek majd. Ne félj, mert gyarapítom az irgalmas samaritánusokat, és ezek a mai keresztények, hogyha jól végzik a dolgukat. És zárszóként az utolsó gondolat. Ezt olvastuk a 36-37. Versben. Mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedj. A cselekedetekben megnyilvánuló hitről már beszéltünk, ehhez fűznék hozzá egy másik igeverset, mégpedig János első leveléből, a 4. fejezetből. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. A Biblia elképesztő erősséggel kapcsolja össze az emberek felé való kapcsolatunkat, az Isten irányában gyakorolt kapcsolatunkkal. Hihetetlen erősen, sokkal erősebben, mint ahogy azt mi szeretnénk. Mert azt olyan könnyű mondani, hogy szeretem az Urat. Mutasd meg! Az emberi kapcsolataid tükrözni fogják az Istennel való kapcsolatodat. Az emberi kapcsolataid bemutatják azt, hogy mennyire szereted az Urat. Mert ha teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből szereted az Urat, akkor tudod úgy szeretni a fele barátaidat, mint magadat. Akkor fogsz időt, pénzt, energiát áldozni azokra, akik szükséghelyzetbe kerülnek. És akkor a hited nyilvánvalóvá lesz a környezeted számára. Ezért az a harmadik megállapításunk, hogy az irgalmas samaritánusok szeretete meghív az ő Istenükkel való találkozásra. Az irgalmas samaritánusok szeretete egy erőteljes meghívó az embereknek, ami Istenünkkel való találkozásra. Bejön ide a gyülekezetbe egy ember. Azt mondja, hogy hallottam rólatok, mert a kollégám vagy, mert a barátom vagy, mert az interneten rátok akadtam. És olyan dolgokról volt szó, ami érdekel engem. Mert krízisben van a házasságom, mert krízisben van az életem, mert anyagilag óriási szükséget szenvedek, mert az önértékelésem a mélyponton van, és azt se tudom, hogy ki vagyok én. Mert nem látom, hogy a jövőben merre tendálhatna az életem. És ebben a helyzetben mit tudunk mi tenni, hogyha azt akarjuk, hogy a mi Istenünkkel találkozzanak ezek az emberek? Hát azt mondjuk, hogy gyere el hozzánk, meghívunk vacsorára, beszélgessünk. Időt áldozol rá, pénzt áldozol rá, és törődsz vele. Gyere el, és üljünk le itt újra és újra egy kávéra. Gyere el, hallgasd az Isten tiszteletét, és utána szeretnénk veled beszélni, hogy hatott ez rád, megérintett téged, érted, hogy ez rólad is szól, és aztán visszük őt tovább. Egészen addig még meg nem gyógyul. Gyere el az első lépésekre, ismerkedj meg a hitünk alapjaival. Szeretnénk majd meghívni egy házi csoportba, hogy lásd a mi közösségünket. Idő, pénz és energia. De ezt nem úgy tesszük, mint akinek a fogát húzzák, hanem úgy, mint akik tudjuk, hogy azért hívott el bennünket Jézus, hogy ezt tegyük. Hogy felvegyük az embereket a saját állatunkra, elvigyük őket a fogadóba, és meggyógyítsuk őket. Ez a gyülekezet. Ez a mi küldetésünk. Az olyan elgyötört, beteg, szükséghelyzetben lévő emberek, mint mi, oké? Ez az identitásunk. Az olyan beteg, elgyötört, szükséget szenvedő emberek, mint mi, meghívják az egyúton járó beteg és szükséget szenvedő embereket, hogy találkozzanak azzal az Istennel, aki őket megváltoztatta. Ez a gyülekezet küldetése. Ezért vagyunk mi együtt. Ez a mi nagy küldetésünk. Amen. Gyertek, álljunk fel, ezért fogunk most imádkozni. Atyánk, leborulunk a te nagyságod és a te hatalmas szereteted előtt. És atyánk, olyan jó azt mondani, hogy találkoztunk veled, megismertünk téged, és megértettük, hogy nem a halálra vagyunk méltók, hanem a te szeretetedre. Köszönjük, hogy amikor betegek voltunk, amikor félholtra verten és kifosztottan ott feküdtünk az életünk egyik útján, akkor te eljöttél értünk. És köszönjük, hogy mindannyiunknak a környezetében voltak olyan irgalmas samaritánusok, akik lehajoltak hozzánk, és akik bemutattak téged nekünk. Atyánk, az a vágyunk, hogy a mi egész gyülekezetünk, mindannyian, akik itt vagyunk ma, olyan irgalmas samaritánusokká tudjunk válni, akik hűen bemutattunk téged az embereknek, akik vonzóvá tesszük a te királyságodat az emberek számára. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk, légy velünk az útjainkban, és segíts ilyen gyülekezetté válnunk.